hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Somodi Evelin.
Jó napot kívánok, Somodi Evelin vagyok, 9:30. Maradunk még a kultúra partján, így a folytatásban Kelemen László zeneszerzővel a Szarvas Ének című táncjáték felújításáról beszélget Kalmár András.
Itt vagyunk a Magyar Állami Népi Együttes próbatermében, és Kelemen Lászlóval beszélgetek, zeneszerzői minőségében kérdezem, hiszen Laci, te szerezted a Szarvas Ének című produkció zenéjét, amelyet most felújít az állami.
A Szarvas Ének, ez egy nagyon élénk emlék, mert ebben a műben megpróbáltam mindazt a tapasztalatot besűríteni, amit zeneszerzőként, folkloristaként és zenészként is magamba szívtam az évtizedek folyamán. És hát én azt hiszem, hogy ebből valami, legalábbis zeneileg kikerekedett valami egész. Ezt a meghatározó Bartók Béla által számunkra lefektetett hármas út a népzenei feldolgozásoknál. Ugye az eredetinek a használata, olyat írni, mint ami az eredeti volt, és a harmadik pedig az, amikor a szellemiségét próbáljuk meg saját magunk által szerzett zenében megfogalmazni, de hát ebbe bejátszik az Liszt Ferenc is. És valahol talán a végén az én saját hangom is megszól.
Hogyan játszik be Liszt Ferenc?
Hát például nagyon egyszerűen. Ugye a híres Hámol zongora szonátában van egy motivum, ami nekem nagyon tetszett, ami a méres süllyedést, az elején a bevezetőben ott van egy lefele tartó hangsor, ami a méres süllyedést és az elmélyülést hivatott jelképezni. Én ezt szemérmetlen módon átvettem Lisztől. Nyilván nem ugyanazt a hangsort használtam, de hát az például onnan származik.
Miről szól ez a történet számodra?
Nehéz azt mondani egy poézisről, hogy miről szól. Egy költeményről. De hát persze valamit lehet mondani, elég, hogyha két nagy szót mondok, élet és halál. Inkább ezekről szól. Arról, hogy van-e remény. Hogy ezt az általunk felvállalt kultúrát át tudjuk-e vinni, mint ahogy a szarvasok beférnek-e abba a bizonyos házba a szarvaiktól, vagy nem? Hogy ezt nekem még pohárból, pont a fordítottja, mint a Bartóki kántátá profána, ilyen szempontból. De hát nekünk most ez a kérdés itt ebben a korszakfordulós világban, amikor minden dől ránk, ez a kérdés, hogy tudjuk átvinni, és mit tudunk belőle megtartani, és milyen formában. A hagyományos kultúráról beszélek persze, a paraszti kultúra.
Világos, de amikor zeneileg próbálod leírni, vagy kifejezni, akkor milyen hangnemben van a remény?
Könnyű dolga van, amikor az ember, legalábbis nekem könnyű dolgom volt. Egyrészt ott volt egy nagyon profi zenekar. Volt egy nagy kérdés, hogy a 80-as években elvesztett kórust hogyan lehet pótolni, mert Mihály Gábornak az volt a kívánsága, hogy visszajöjjenek a nagy kórusok ebbe a darabba. Hogy tudnak-e úgy énekelni az állami táncosok, hogy közben széthajtják magukat fizikailag a színpadon. Könnyű dolgom volt, mert a 20. század gyűjtéseinek köszönhetően a teljes Kárpát-medence, hogy mondjam, zenei hagyatéka rendelkezésre állt. Ebből nagyon sok mindent én magam is gyűjtöttem, tehát személyes élményem volt belőle. Ugye az utolsó óra gyűjtésről beszélek, ahol a 46 erdélyi zenekarból, ha jól emlékszem, vagy 38-at én gyűjtöttem. Tehát közvetlenül is tapasztaltam ezt. Azért is könnyű dolgom volt, mert én civilben zeneszerző lennék. Zeneszerzést végeztem, azt tanultam, és ez rengeteget segít abban, hogy a zenei anyag megformálásánál milyen lehetőségeim vannak, és miket tudok választani. Tehát egy nagyon nagy tárház van előttem, hiszen a zeneszerzésen ezt tanítják, gyakorlatilag a reneszánsztól egészen a 20. század zenéjéig. Nekem kötelező volt stílusgyakorlatokat írni, éppen Bartók stílusában is, de Orlando Di Lasso stílusában is. Tehát ilyen szempontból nagyon sok tapasztalat jön onnan könnyen, amit talán más, aki nem végzett zeneszerzés, vagy nem zeneszerző, képesítés, úgy mondjam, ezért keményen meg kell dolgoznom.
Amikor egy zeneszerző felújít egy ilyen darabot, vagy konkrétan amikor te felújítod a Szarvaséneket, akkor mennyire nyúlsz hozzá esetleg magához a zenéhez, vagy esetleg a hangszereléshez, vagy tulajdonképpen minden marad a régiben?
Azt kell mondanom, hogy nem kellett hozzá nyúlnom. Egy ilyen billegő szám volt, amiben úgy gondolkodtam, hogy hozzá kéne nyúlni, aztán végül is a táncosok változatlanság iránt igénye elengedte ezt a kérdést bennem, nem nyúltam hozzá. De amúgy a véleményem szerint a zenéje az így kerek egész. Azzal együtt, hogy nagyon sok olyan dallam van benne, amit én írtam, népdalként szól, és visszahallottam például Pálba válogatom, hogy eléneklik a versenyzők. De azt kell mondanom, hogy ez így szépen sikerült. És nagyon nagy erénye a darabnak az államis kórus. Ahogy ezek a táncosok énekelnek ebben a nehéz és fizikailag is nagyon nehéz darabban, az figyelmet érdemel.
Laci, mondd el, kérlek, a laikusok számára, hogy hogy zajlik egy ilyen munkafolyamat. Egy ilyen különleges műnél, azt mindenki nagyjából sejti, hogy hogy történik ez a színházban, vagy akár még egy musicalnél is. De itt, amikor nincs egy konkrét libretto, de valami fajta történet van, nagyon sok népzene van, nagyon sok tánc van, mi születik meg hamarabb, ki alkalmazkodik kihez, vagy hogy egy folyamatos szimbiózisban vagytok, és közösen alakítjátok ki a végleges művet. Hogy történik ez?
Hát azt kell mondanom, hogy ez sokkal nehezebb, mint egy színházi előre megrendelt és nagyon pontosan beosztott rendszer. Ugye az elején van az, amikor szimbiózisban nagyon sokat beszélgetünk, küldjük egymásnak a különböző hivatkozásokat. Hát itt is a Szarvasokká változott fiúk című verstől nagyon a Szilágyi Domokosig nagyon sok minden előfordult itt az előzetes küldözgetésekben. Aztán kialakul egy körülbelüli struktúra, ami utána én, mint zeneszerző, nincs mese, egyedül vagyok, és azt meg kell csinálni. És akkor rettenetesen nagy előny, hogy zenész vagyok, mert be tudok ülni a zenekarba. És még egy nagyon fontos dolog van, akkor, amikor beülök és elkezdem ezt a munkát, vagy amikor elkezdtem, akkor nekem a teljes képet már látni kellett, hogy mit és mit akarok csinálni. Leginkább a vége volt érdekes, és a leginkább az eleje. Minden darabnak ez a két nagyon-nagyon fontos pontja van. Közte is természetesen minden fontos, és azt az ívet hogyan rajzolod fel, az is egy rettenetesen fontos dolog. De hogyha az eleje meg a vége megvan, akkor nagyjából már a struktúrát is fel tudod vázolni. És a zenészek mondják, hogy én úgy dolgozom, hogy először elkezdek valamit, ami csak így nézik, hogy most ebből mi lesz. Stílusgyakorlatokat folytatunk, hozok egy dalamot, és akkor ezt megcsinálom velük gyimesi stílusban, lábaközi stílusban, most mondtam két véletlenszerű példát. Majd hozzáteszek különböző zeneszerzői találmányokat, és a végén csak összeáll egybe, de az, ami nekik a próba folyamatban egyáltalán nem világos akkor, amikor próbáljuk. Tehát ilyen volt például az a nagy kórus, a DSZ-re kórus is, ahol egyszerre szólal meg a DSZ-re, ez a középkori régi DSZ-re dallam, a mint híves patakban református népének, és még egy buzai lassú is a tetejére kívánkozott, és ez egyszerre, miközben a zenekar alatta szól. Na, ezt a kavalkádot ők el sem tudták képzelni, ameddig meg nem, össze nem raktam. De ezt nem lehetett egyből oda tenni nekik, mert akkor rosszul lettek volna. Úgyhogy szépen fokozatosan kellett bevezetni, és a végéig, amikor ott volt a nagykép, akkor végigvinni, és amikor ott volt a nagykép, akkor azt mondták, hogy értem. De addig nem értették, hogy mit csinálok.
Laci, akkor avasd be egy kicsit a munkamódszeredbe, hogy hogy írsz zenét, mert abból, amit elmondtál, úgy tűnik, hogy a zenekari próbák közben is alakul, de hát nyilván van egy olyan pont, amikor le kell ülni az íróasztalhoz és
persze
leírni.
Sőt, az elején kell leülni az íróasztalhoz, mert az, hogy a Dies Irae Nota, a református népének és a buzai lassú az hogyan tud összekapcsolódni, azt előtte szigorúan le kell írni az íróasztalnál kottába, és meg kell nézni. A zongorát is jó használni, úgyhogy az ember nem hallja. Én szerencsére sok mindent hallok. Tehát nem csak elképzelem, hanem hallom is. Ez egy rettenetes szokás, ami 10 éves koromtól bennem van, hogy állandóan szól valami zene bennem, amit én szólmizálok magamban. Úgyhogy ez most is. Úgyhogy állandóan kicsit bolond képeket tudok ilyenkor vágni, de hát ez ilyen. Úgyhogy le kell ülni az íróasztalhoz, meg kell írni a vázlatokat, és a vázlatok pedig a próba folyamatban nyilván egy kicsit változhatnak, de nem nagyon, nem nagyon. A koreográfus mondhatja azt neked, hogy már pedig ott nekem a deskék, például a Fitos Dezsőjékkel jártam így az utolsó jelenetben, utolsó előtti jelenetben, hogy nem elég, még kell, és akkor oda be kellett szúrnom még egy adag zenét, amit akkor tettem be, improvizálva, amikor ők ezt kérték. Ha valaki figyelmes, ki is hallja belőle, hogy ez nem volt része a nagy folyamatnak.
Laci, mesélj egy kicsit arról, hogy mind dolgozol most. Azt lehet tudni, hogy a Kárpát-medencében a Hagyományok Háza, hát tulajdonképpen ugye kilépett a budapesti körből, és te azért Erdélyben nagyon sokat segítettél abban, hogy ott is megvesse a lábát. De kérdezem, hogy mind zeneszerzőként is mi foglalkoztat most?
Hát ez két dolog. Ugye a Hagyományok Házát kezdettől fogva a Kárpát-medencei intézménynek alapítottuk. Az első 2001-es alapító okiratban így van megfogalmazva. Az, hogy 2016-ban került arra sor, hogy végre ezt elkezdjük megvalósítani, az nem a mi hibánk, hanem a mindenkori finanszírozás, politikum, stb. Háromszögében, Bermuda háromszögében kovágott maga a projekt. A Hagyományok Háza nemzeti intézményé való nyilvánításával nyílt meg előttünk az út, hogy azt, amit különben a táncszálmozgalomnak köszönhetően kezdettől fogva műveltünk. Tudnélik, hogy elég volt nekem föltelefonálni innen Gyimesbe, hogy akkor például egy gyimesi csapat ide jön a Hagyományok Házába játszani. Ezt tudtuk hivatalosítani. Először 7 szamurájjal indultunk, a 7 szamurájos rendszerrel. Majd utána...
Ez mi volt?
Hát az 7 ember volt. Ugye a 7 szamuráj az a halálra vált embereknek a gyülekezete volt. Ők voltak a felelősek a hálózatok működtetésére először, Felvidéken, Kárpátalján, Délvidéken 1-1 és 4 Erdélyben. Így állt össze a 7 szamuráj. Majd utána, ahogy sikerült előbbre lépnünk, akkor jöttek a stratégiai civil szervezetek, akikkel partnerséget kötöttünk. Ez már a hálózat maga volt, és a 19-ben sikerült a Erdélyben megalapítani az Erdélyi Hagyományok Háza alapítványt, amely hangsúlyozottan nem egy ellen hagyományok háza, hanem a nagy hagyományok házának egy külön lakrésze, egy része. Nagyon sok okból kifolyólag, többek közt azért, mert Erdély nagyobb, mint Svájc, azért, mert több mint 1 millió magyar él ott, azért, mert nagy hatalom a magyar hagyományozás történetében Erdély például. Létrehoztuk tehát 19-ben az alapítványt, és Marosvásárhelyi székhelyen, és én pedig hazaköltöztem, átadtam a kormányudat itt a Bot Miklósnak, és hazaköltöztem. Ezt az alapítványt vezetem most jelen pillanatban is, ingázom Budapest és Marosvásárhely között. Most ami a szakmai programokat illeti, hát én két vonulatát látom ennek. Az egyik az, amikor jön egy-egy gondolat egy-egy jó koncert megszervezésére. Ilyen volt például a Bartókról való gondolkodás egyében, például a Bartókék Bécsben nagy koncert, amit itt Budapesten is, a Zeneakadémián és Marosvásárhelyen a Kultúrpalotában is előadtunk. Vagy ilyenek voltak például az új év köszöntő nagy műsoraink a Művészetek Palotájában, amit azt hiszem, hogy 8 évvel ezelőtt kezdtem el. Többet szerkesztettem én magam is, többek között a Te Deumot ezelőtt 2 évvel. És hát ilyen gondolatok folyamatosan járnak a fejemben. Most például azon gondolkodom, hogy egy olyan koncertet szeretnék megvalósítani, szintén komoly zene, népzene, közös összefogásban, ahol a hangutánzást a zenében szeretném megmutatni. Ugye a nagyon sok ilyen, hogy mondjam, művészi produktumot ismerünk, a Labétől, a Dongótól, a Vivaldi évszakok hangutánzásától, a Beethoven 7. szimfónia hangutánzásán keresztül, tehát nagyon sokat tudnék így felsorolni. Népzenében is ott vannak a hangutánzók. Elég, hogyha arra gondolok, hogy Mezőkölpényben, mikor a pásztor elvesztette a juhait, Ruszi Sándornál megszólal, ott bizony megjelenik a csacsi is, megjelennek a kutyák, ugatnak, énekelnek a madarak. De hogyha a pacsirtát említem, a városi cigányzenekaroknak az örökbetű számát, akkor az is egy hangutánzás. Tehát egy ilyen szép koncertet szeretnék, ezt tervezem és ezt szeretném megfogalmazni. Remélem, hogy az ősz folyamán vagy jövő év elején sor kerül rá, meg tudom csinálni. Ami a zeneszerzést illeti, az egy másik történet, arra nagyon kevés idő van. Sajnos. Több minden foglalkoztat, de ugye a legjobb inspiráció mindig a megrendelés. Most például holnap Shakespeare a Vihar című utolsó színművének a bemutatója lesz Marosvásárhelyen, oda fogok visszarepülni, én írtam a kísérő zenéjét, szinte operát kellett írnom a rendezőnek, olyan sok zenét kért bele. Úgyhogy ilyen is van, azon kívül pedig hát, ha kicsit magamban maradok, akkor megpróbálok olyan zenéket írni, amelyek összefoglalják azt, amit eddig tapasztaltam, amit megtanultam, és hát amit az elődeim rám bíztak, azt is.
Ennél szebb végszó nem kell. Kelemen László zeneszerzőnek, a Hagyományokház egykori igazgatójának nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm az érdeklődést.
Kelemen László zeneszerzőt Kalmár András kérdezte az elmúlt 20 percben, most hallgassuk meg közösen a híreket, ezután pedig várom vissza önöket az egészségkóddal.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.